szentségünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, drága testvéreim, énekeljük el a 65. Zsoltárunk első versét. A 65. Zsoltárunk első verse úgy kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Azt a kántorral egyeztettünk.
105-ös.
Én azt tudom, mert én adtam meg, de a kántorral egyeztettük, hogy ő ezeket nem biztos el tudja játszani. Tehát ez kellett módosítani utólag. Tehát 65. Zsoltár első verse: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
Yeah.
Békesség Istentől, a mi Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok ma előttetek, írva találjuk Máté Evangélium a 9. fejezetében, a 9. fejezetében a 9-től a 13. versetben. Fentnevezett helyen Máté Evangéliumának 9. fejezetében, a 9-től 13. terjedő versetben így szól Isten igéje. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál volt a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz és az ő tanítványához. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Az Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, annak szívünkbe befogadását, gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Megváltó Úrunk Istenünk, hálatelt szívvel állom meg a te szent hajlékodban. Köszönjük ezt a hajlékot, köszönjük ezt a gyülekezeti közösséget, köszönjük azt, hogy mindig láthatjuk te állandóan munkász, mert a te igéd teremtő szó, cselekvést kifejező teremtő szó, amely a mi szívünkben is lelked által olyan gondolatokat képes teremteni, ami az egész életünket megváltoztathatja, komolyan tudjuk venni mindazt, ami előttünk van, erőt is meríthetünk, sőt a félelemtől is te szabadítasz meg bennünket. De Uram Istenünk, engedd meg, hogy magunk tudjunk a te igédre figyelni, hogy valósággal a javunkra legyen. Ehhez kérjük szent lelkedet. Szent lelked által áld meg ezt az Isten tiszteletet. Szent lelked által légy közöttünk, hogy meg tudjuk érteni azokat az üzeneteket, amelyeket mai napon népünk előkészítettél. Így légy közöttünk, a te fiadért, Uram. Amen. Az előző éneknek énekeljük el a 5. versét, tartsd meg azért békességben felséget innen. 225-ös énekünk 5. verse, egyszerűvé formájú versével képen. Ez az előző dalomnál.
Általában, amikor az ember
még nem járt templomba, nem ismeri a Istent, és akár tínédzser, akár kicsit már nagyobb korban is van, és akkor szembe találkozik egy olyan kérdéssel, hogy hát miért születtem én erre a világra? Vagy mit keresek én ebben a világban? Vagy mit szeretnék tenni az életemben? Milyen olyan foglalkozást szeretnék vállalni, választani, amiben nekem talán öröm is lesz? Aztán nagyon sok fiatal nem jut el addig, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljon. Ezek a kérdések szinte soha nem merülnek fel, soha nem jönnek elő. Esetenként az édesanyja, az édesapa megkérdezi a gyermekét, elsősorban hívő templomba járó ember, mert tudja jól, hogy nem mindegy az, hogy a gyermek milyen egzisztenciát kíván vállalni, ami az ő adottságának megfelel. Mert ma is nagyon sok olyan fiatal van, aki a divat után akar menni, aki csak azután akar menni, hogy mi a menő, hogy úgy mondjam, és azt nem tudja adott esetben, hogy az ő képessége, az ő adottsága valójában őt mire jogosítaná fel. És nagyon sok tragédia, nagyon sok egzisztencia, ami derékba több, ebből a nyomorúságból kifolyólag sem. És mi magunk is úgy vagyunk, hogy fiatal korunkban megjöttek ezek a kérdések, sokan közülünk nem tudtak odafigyelni erre a dologra. Az később, amikor az Úristen azért éreztette az emberre, akkor meg tudtuk érteni, hol van a mi elhívásunk. És itt nem csak egy lelkipásztor vagy egy jézusi tanítvány elhívásáról van szó, hanem mindnyájunknak az elhívása kérdése benne van ebben az igében, és nyilvánvalóan ez a kérdés nekünk mindig megvan, és előttünk van. Egy nagyon egyszerű példát tudnék csak mondani. Volt egy kereskedő, aki ugye úgy kereskedett, hogy egy utazó kereskedő volt, és amikor bement egy településre évtizedeken keresztül, és egyszer még akkor se köszöntek neki, és hát mérhetetlenül fájt a szíve, ő örömmel csinálta a munkáját, de nagyon fájt neki az a dolog, hogy hát még csak nem is köszönnek, hogy 40 éve már ide járok abban a faluban, és kereskedem, és így ismerem. És akkor ő nyugdíjba ment ez a kereskedő 40 évi szolgálat után, akkor ő elhatározta neki az időskori elhívás, a szolgálata az lesz, hogy minden nap kiül reggel a falu szélére, és olyan idegen ő köszön neki. Kis talán furcsa dolognak tűnik ez a dolog, de az ő szívét, lelkét kiegyenlítette azt, hogy igen, most már nincs a faluban olyan, hogy bejön egy idegen, és nem köszön neki senki. De általában az elhívásnál nagyon fontos dolog, hogy valódi elhívás legyen, mert ha én magam akarok eldönteni a státuszomat, vagy azt az állást, vagy azt az egzisztenciát, azt a tanulmányt, nem biztos, hogy lesz rajta áldás. Mit jelent az, hogy az életem szolgálatban van áldás? Roppant egyszerű. Örömmel van tele a szíve. Megtalálom azt az örömöt, aminek volt értelme. Boldog vagyok tőle, segítettem, hogy szolgálhattam akár egy gyülekezetet, akár egy közösséget, akár egy családot. És ezáltal a szívem, lelkem a helyére került. Soha nem felejtem el, egy nagyon régen volt egy kis közösségben beszélgettünk, és arról beszélgettünk, hogy a munkában találod-e örömöt. Ugye gyakorlatilag ez az áldás szónak a egyszerűsített formája. És volt közöttünk egy egyszerű utcasöprő ember, nem szégyelte, aki a következőt mondta, hogy én nekem az az örömöm, hogy akkor megyek az a munkával, fáradtam, elvégeztem a munkámat, tisztességet, becsülettel, akkor a munkából sokan, akik jönnek hazafelé és megfáradtak, közülük néhány ember észre fogja venni, hogy jé, ez egy tiszta utcaszakasz. Az egy másik dolog, hogy elég sok nem tiszta utcaszakasszal találkozunk, de ennek az embernek ez volt az öröme. És nagyon megviselt, hogy én akkor már teológiára is jártam, és nem tudok találni a munkámban örömet. Aztán megértettem, hogy ez az áldásnak a lényeg. Az Isten szerint indulok el, ha az ő elhívására koncentrálok, akkor elő vagy utóbb, ez a dolog össze fog állni. Örömmel osztom meg, gyülekezettel, összeset. Jézus szava, tanítása és cselekedete, hogy miben tud segíteni. Ugye itt Máté elhívásáról szól az ige, miután Jézus megszólt, meggyógyítja a bénát, akit ugye Márk evangélium szerint négyen visznek oda Jézushoz. És Jézus nem a bénának a hitét látja meg, hanem a négy embernek a hitét, akik még a Márk evangéliuma szerint is lebontják még azt az egyszerű tetőt is, hogy a nagy tömeg között oda tudják tenni azt a beteget Jézus Krisztus elé. És akkor ezt mondják, hogy a négy ember hite által megmondítja a bénát. És ezek után nyilvánvalóan sokan követik Jézust, és ahogy megy az úton Jézus, meglátja Mátét, ahol ül egy asztalnál, mint vámszedő. És azt mondja Máténak, kövessek. Máténak az egzisztenciája korában, itt is írja Máté, vámszedő. Na most azt tudnom kell, hogy Jézus Krisztus korában, ugye a vámszedők egyrészt a római birodalomnak szedték a vámot, másrészt a korrupció halálra végett, mert az nem most kezdődött el néhány évet, több ezer éve a korrupció már benne van a világunkban. Ő ránézett a vámszedő valakire, jobb ruhája volt, több áru volt a holmiában, vagy egyáltalán jobban ismerte, hogy gazdagabb, hát attól mindig a másik kétszeresét kérte el, hát ő neki is maradt. Tehát nem a törvénynek megfelelően kérte a vámot, ebből kifolyólagosan hát eléggé nagy közutállatnak örvendett egy ilyen vámszedő, és a háta mögött bizonyára összesúgtak, és mindenek elmondták, megvetették, mert nem szerették. És ugye ennek az embernek mondja Jézus, hogy kövessen. Nem annak mondja, aki tisztességgel él a házában, hajlékában, később mondja azt is Jézus, hogy nem az egészségnek van szükség orvosnak, hanem a betegeknek ismer ebben a gondolatban azért is, hogy Jézus Krisztus mellettem én orvos is. És ugye azt mondja Jézus, hogy kövess engem, és Jézus ilyenkor már vélhetően nagyon jól tudja, hogy mi van Máté szívében. Mert én azt gondolom, hogy akinek ilyen foglalatossága van, mint Máté, akinek ilyen megközmegbecsültsége van, mint ennek a vámszedőnek, akinek már van egy csöpp jó érzés, az egy idő után meggyűlöli a saját foglalkozás. Mert nem ott él szolgált és dolgozott, amire őt az Isten elhívta. És majd Jézuson keresztül hívja őt az Isten, nem akárminek, akkor azt mondja, hogy kövess engem. És majd azt olvassuk, hogy Máté föláll, azonnal követi Jézust. Itt van például a gazdag ifjú történése, aki odaáll Jézus elé, és azt mondja, hogy mit cselekedjek üdvözlőjét. És Jézus azt mondja neki, hogy hát egy igaz ember lévén mindig megtartotta a törvényt a gazdag ifjú, azt mondja neki, add el a vagyonodat, osszék a szegények között, és kövess engem. És ugye Jézus előtte elmondja azt is, hogy az ég madarának van fészke, a rókának van barlangja, az ember fiának nincs fejét, hol legadta. Magyar Jézus ilyen körülmények között él és szolgál, és azt mondja a gazdag ifjának, add el, kövess engem, osszék a szegények között, és a gazdag ifjú el sem fogja, elfogja, mert ez neki már nem. Hát vagyon ne adjuk, akkor meg kell élni. Jó, jó, Jézus, te tiszta vagy, tanítasz, gyógyítani tudsz meg, de ezt nem tovább. És ez a szerencsétlen Máté, ez a vámszedő, ez a mindenki által lenézett ember azonnal föláll és követi Jézus. Rendkívül meglepő ebben az igében. Ez a gondolat, hogy kicsit végig gondolja ezt. Nyilvánvalóan, hogy Máté felkelt, azonnal követi Jézus. Nem szól az írás arról, hogy elbizonytalanodott, vagy esetleg gondolkodott, hogy hát menjek, ne menjek, nem szól. Ellenkezőleg azt mondja, fölállt és azonnal követte Jézus. Ez egy rendkívül tiszta, korrekt, az elhívásoknak a gyöngyszere, amikor valaki hív Jézus, és ő nem gondolkodik, hanem azonnal föláll és megy. Lenyűgöző ez a magatartás. Kinél, akit nem becsinek meg. Lehet megindokolni, persze, mert nem szeretnék. Már nagyon meggyűlölt azt a környezetet, ahol él. És vágyott valami tisztára, tisztára. És Jézusnál ezt meg tudta lenni, meg tudta mondani. Máté jól jövedelmező munkáját hagyja ott, gondolkodás nélkül. Vajon mi? Valószínű, hogy nagyon elege lett abból, mint mondottam a megvetésből, ami az ő környezetét sújtotta. De Máté saját népedet lopott meg, mondhatta volna neki Jézus. Saját népedet, idegen hatalmat szolgálsz ki. Ennél még az is jobb, ha Jézusra hallgatok, gondolhatta, így egyszerű emberi módon megközelítve a dolgot. És ebben a hívásban, Máté elhívásában nem egyszerű hívásról tesz. Egyúttal, hanem elhívás is. Tehát látszólag Jézus hívja őt, kövess engem. De ezzel a Jézusi követéssel Jézus Mátét el is hívja. Tehát az elhívásába megy bele ebbe a gondolat. És ráadásul, amikor követi Máté Jézus, Jézus meghívja az ő asztalához, és az ő asztalánál csak azt olvassuk itt, hogy rengeteg vámszedő is ment vele. Tehát ugye rengeteg vámszedő is megy, és ott van a Jézus tanítványa is, ugye mondja Máté. Megrendítő dolog ez, mert nem véletlenül fogják mondani a farizeusok, hogy hát bűnösökkel ülnek az. Micsoda dolog ez? Helyesen mondják ezt a farizeusok? Bizonyos értelemben igen, mert a mózesi törvény elírta, hogyha én leültem egy bűnös emberrel valahova, akár egy asztalhoz, akiről köztudott, hogy bűnös, akkor 8 napig a templomban be se tehettem a lábamat, semmi áldozatot nem mutathattam be a templomba, mert ez volt a törvény. Tehát egyfajta sajátos tisztulás a szertartáson kellett nekem keresztül lenni. És itt azt olvassuk, hogy Máténál egy csomó vámszedő is ott ül. Igazi missziós szolgálat, úgy mondjam, mert ha Máté megtapasztalja, hogy én kíváncsi vagyok Jézusra, akkor hívja a munkatársait, hogy úgy mondjam, gyertek, hallgassátok meg, lehet, hogy ő akar mondani, titeket is meg. Itt csak ennyit említ maga Máté, azt már nem említ, hogy közülük is megtértek-e vagy sem, de Máté mindenképpen megtért, mert elfogadta azt az elhívást, amit Jézus kínál neki. Nagyon sok embernek egyáltalán nem könnyű elfogadni az elhívást, mert nagyon sok még lelkipásztorok között is keresik azt az utat, hogy hova is szól az én elhívás. Miről is szól? Szeretik Jézus, örömmel hirdetik az igét, de valahogy nem találják meg azt az elhívást, ami az Isten őket elhívta. Jézus válasza itt, amikor a farizeusok őt bírálják, tiszta, egyszerű és hatalmas, óriás. Ennyit mond, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegek. Mit üzen ezzel Jézus, akár Mátinak, akár nekünk? Azt üzeni, hogy aki olyan munkakörben van, aki olyan szolgálatban van, ahol nem érzi jól magát, sőt, megvetik, megszólják, kiközösítik, ott alapvetően beteg az az ember már lélekben mindenki. És ezt meg kell tudni érteni, meg kell tudni gondolni. És ezzel Jézus nem csak önmagát magyarázza, hogy nekem az a fontos, hogy egy beteg embert elhívok, jöjjön utánam, én megáldom őt az Isten lelke által, ő megtér, és utána az a tanítványom lesz, amelyik majd megírja a Máté evangéliumát is többek között. Nyilvánvalóan, hogy Jézus Krisztus gyógyítása ilyen formát Máté felé szól. Máté el fog jutni Jézus tanításának lényegét. Most csak Jézus mondja őt betegnek, de a tanítványsága alatt azt is megérti, amit Jézus szól. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nagyon érdekes ez a gondolat is. Mert ugye az Isten világában, az Ószövetségben több helyen benne van, az engedelmesség az Isten világában többet ér az áldozat. Nem könnyű persze az Isten szavának engedelmeskedni, de amikor sokszor rágondolok erre az igére, hogy vajon miért mondta ezt az igen, több helyen is megtalálható, annak a jelentése egyszerű. Mert ha én az Isten parancsának engedelmeskedni tudok, minden egyes dolgának, amit nekem a figyelmembe ajánl, akkor az én életem ez rendes és rendezett. És az én életem rendezettebb, boldogabb, örömteli, sokkal jobban mutatom be az áldozatot, az is fontos lesz, de megtanultam az életemben, az engedelmesség még fontos. Jézus Krisztus ezt a gondolatot így fordítja le, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozat. Az áldozatról csak annyit, hogy nem arról az áldozatról beszél itt Jézus, amit a templomban a zsidó embereknek be kellett mutatni, nem erről az áldozatról, hanem egyfajta olyan áldozatkész életről, amit az ember vállal, családjáért, a hazájáért, a szolgálatáért, a munkájáért, sok mindenért. Mert aki áldozattal végzi a munkáját, annak adott esetben több eredménye is lesz, több ajándéka is lesz, áldása is lesz. És Krisztus ennek én azt mondja, hogy irgalmasságot, az nekem több, mint az áldozat. jártam börtönbe fiatal koromban, előtéltekkel beszélgettem, olyanokkal is, akik halálra voltak ítélve. Előtte néhány héttel, nem egy esetben beszélgettem velük, és mindegyik félt a haláltól, rettegett. Nem tudta, mi lesz fel, hogyan bírja el. A szíve tele volt félelemmel, riadsággal, iszonyat. És amikor átélte az utolsó nap előtt, vagy aznap, hogy megkegyelmeztek neki, úgy ugrált örömében és boldogságában elsegett. És akkor értette meg az élete értelmét, lényegét, hogy az élet nagy szent dolog. Egészen addig, amíg bűnre halmazott, nem tudta, de akkor megértette. És megértette, hogy mit jelent az irgalmas. Jézus Krisztus a hívő keresztény embernek pedig azért mondja ezt, hogy irgalmasságot akarok, mert ha végigtekintünk Jézus Krisztus irgalmasságán, hogy ugye úgy szerette is ezt a világot, az egyszülött fiát adta, aki így szenvedsz. Mekkora irgalmas. Hogy a bűnömet, bűneinket fölviszi a keresztre, és mi általa életben maradhatunk. Jézus Krisztus alatt az irgalomról legnagyobb példát ad. Én eljuthatok oda, hogy nem érdemlem meg, de mégis megkapom ezt az irgalmat. És Jézus nem véletlen mondja. És igaz, hogy ő sír a kereszten, meg előtte a szenvedésében, Uram, ha lehetséges, múljék ez a pohár. Majd átélje a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Az Isten fiát ott, az élő Isten, a nagy Isten ott hagyja, elhagyja, és átélje. Mekkora nyomorúság ez? És Jézus vállalja. És utána feltámadom, és azt mondja, hogy irgalmasságot akar. Máté életét, ha végigtekintjük, hogy milyen életutat tett meg Máté. Egy rongy, tróger gazember volt, és az Úr Jézus őt hívja el. Nem a zsenit, nem a gazdagot, nem az uralkodó osztályt, nem a műveltet, nem ezt a senkiházit. Hogy lássa a világ, hogy Isten senkiházikon is tud ebben csinálni. És Jézusnál az a természetes. Ezért óriási ez az ige. Máté megtanulja azt Jézus mellett, őt majd lévének fogják hívni, Jézus egyik tanítvány az, csak érdekesen, ha megvizsgáljuk Máténak az útját, hogy ebből a csalódtól vagy gazemberből Jézus tanítványként evangéliumot író személy válik apostollá válik. Jézus tanítványok apostolok lesznek, és az egész életében úgy tudja megélni az evangéliumot, ami ma is példaért. Nekünk mutat példát. És nekünk az a fontos, hogy ne rösteljük ezt. Adjunk hálát, mert Krisztus gondolta, hogy jönnek vissza, amit ő Jézustól tanult meg. Ezért hatalmas ez az életünk. És nem azért jöttem, mondja Jézus, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Ezt a farizeusoknak mondja Jézus. Ez egy nagyon ütős válasz egyébként Jézus Krisztus részéről. Jézus Krisztus nem egyszer sarokba akarták szorítani kérdésekkel a farizeusok. Ugye egyszer úgy akarták például sarokba szorítani, azt kérdezték tőle, hogy lehet-e a császárnak adózni? Ha Jézus azt mondja, hogy igen, hát akkor egyből rá lehet fogni, hogy micsoda ember, a római birodalmat akarja támogatni. Hát mi zsidók vagyunk, ez mi az? Ha azt mondja, hogy nem, Jézus, akkor hát. Még a törvényt se tartja meg. Hát már a római birodalom az uralkodó osztály, oda mekkora fizetne az adót? Egyébként mondja Jézus azt mondja, fizessétek meg a császárnak, ami a császár, ide az Isten és a Isten. Jézus a kérdésben látja már azt a fajta próbatételt, amit mi sokszor észre sem veszünk. Itt is az van, amikor a farizeusok bírálják, Jézus ezt tudja, hogy annyit mondja, hogy nem az egészségesnek van szükség orvosra, hanem a betegek. És nem azért jöttem az igazakat, igen, hanem a bűnösök. A mennyországban egy megtértnek, ahogy mondja Lukács, jobban örülnek, mint 99 igaznak. Szoktam mondani, hogy 99 igaznak is nagyon örülnek. Fiatal a koromban elkezdtem gondolkodni, hát milyen lehet ez a mennyország? Ugye a Biblia csak annyit ír róla, hogy egyfolytában dicsérik, meg magasztalják az Isten. Fiatal korában az ember él meg, kirándulhat, meg ismerkedik a világban, Hát először azt fordul, hogy milyen unalmas lehet egyfolytában dicsérni, meg magasztalni az Isten. Aztán, amikor elkezdtem tudatosan dicsérni, magasztalni az Isten, az én szívem telt meg örömmel is állva. Ezt mondtam, tanácsom mindenkinek. Ha fájdalmad van, ha félsz, ha bánatod van, ha keserűséged van, ha kilátástalanságod van, ha reménytelenség, kezd el dicsérni az Isten. És az Isten szava helyre hozza az életedet és a szívedet, és a lelkedből kimegy a sok nyomorult érzés. Meg lehet próbálni. Hát ez a mennyország. Ez a mennyország. Nyilvánvalóan a hivatalos farizeusi körnek ez a bűn és gyalázat, amit Jézus tesz, hogy legyen a bűnösök. Mátének ez az élet. Mert Jézustól kapta ezt az életet. Ahogy a Jézus majd az élet adja a világ bűnéért is. Máté összegy bűnéért is. Úgy Máté szolgálat a végén, csak egy érdekes kérdést leírták, lejegyezték még az első évszázad végén. Jézus tanítványai közül Júdással tudjuk, hogy öngyilkos lesz. Jánosról tudjuk azt, hogy ő az, aki az élete végén természetes halálban hal meg, hiszen Jézus, az anyját, Máriát, ő rá fogja bízni, és egy idő után János is elmegy Izraelből, és az efézusi településen telepedik le, és ott fogja Máriát segíteni, támaszat lenni, hogy Mária is életben maradjon, mert Isten ki nem rendeli az ő életének a végét. Ugyanakkor az összes többi tanítvány, mind a 10, kivétel nélkül Máté halált hal. Az ember azt gondolná, hogy egyrészt el akarták pusztítani azt a 10 tanítványt, mert nyilvánvalóan nem tetszett annak a rendszernek. Ma se tetszik sok rendszernek, hogy valaki hisz Jézus Krisztusban. Ma se tetszik. És ez nagyon sokáig így volt, így van, és hitem szerint ez még sokáig így lesz. Mert amikor mi azt kapjuk meg a világtól, hogy nem tetszünk nekik, és belépködnek, mert semmi nem jó, meg ott kötegednek, az egyházal is megteszik ezt, sajnos a mai világban élünk át, akkor egy dologra kell koncentrálnunk, hogy ez csak próbatétel. És a mi dolgunk annyi, hogy adjunk rá az Istennek, mert az Isten a próbatételhez is ad erőt. Sőt, sok baj éri az igaz ember, de mindegyikből kimenti ő az Isten. Amikor Jézustól el tudom hinni, és követni tudom, ez az életem legnagyobb lehetőség, nincsen ilyen. Mert ha a legegyszerűbb embernek örömöt ad a hitvilága, és áldást ad a hitvilága, hogy megtalálom az egyszerű foglalkozásomban az örömömet, a másik, ami van, nem tudom, hát diplomája, milyen magas beosztása, és csak fáradt, meg nyűgös, meg küzdködik, és nincs öröme, akkor csak fölteszem a kérdést, hogy vajon melyik a jó. Mert a hosszú élet titka, az öröm, az áldás, mert ez a szívem lelkemet mindig megerősít. Máté is eljött ide, és az ő élete útja ezért fantasztikus. Tudjuk megérteni mindezt, hogy igyekezzünk a kapcsolataink építésére, hívő testvéreinkkel, gyülekezeteinkkel, akár munkatársainkkal, és ahogy a Máté hívogatta az ő vámszedő társai, azok is bűnösök voltak, mi is tudjuk hívogatni, akik még nem hisznek, mert ha el tudjuk őket hívogatni, lehet, hogy őket is megérinti Jézus Krisztus szava, és mi is nem akárhol a mennyországban szerzünk örömet. Mert amikor azt mondtam, hogy egy megtérnek jobban örülnek, mint 99 igaznak, ez így igaz. Annak a 99-nek is nagyon örülnek, mert a szívet el van örülve. De amikor egyet gyarapodtunk, annak lehet örülni. Ha a gyülekezet is egy lélekkel gyarapodik, annak az egész gyülekezet örül. Ez egyfajta mennyországi belépő, és mennyországban meg tudjuk ezt érteni. Hát így állja meg az Isten, ami életünket, így tudjuk ezért közelet mondani. Így legyen. Amen. Feleljünk a ige hirdetésére, hiszen a új énekes könyvünkből a 225. énekünk. Vagy nem az volt, egyébként hadd kérdezzem, hogy
249.
Mennyi?
249.
Az újból?
Igen.
Áldjon én lelkem a dicsőség erős királyát. Mind az 5 verset énekeljük el. tanításért, azért a példáért, amit nékünk Máté személyében elénk adtál. Urunk, köszönjük, hogy benned úgy bízhatunk, hogy te az elesettet, szegény, nagyon szereted. Sokszor talán sokkal jobban, mint az igazakat, pedig azokat is szereted. De köszönjük azt a gondolatot, hogy neked az a célod, hogy oda találjanak te hozzád, hogy megértsenek téged, hogy megismerjenek téged, hogy ez a szabad, amely teremtő szó, amely minden ember szívében békét, örömöt, szeretetet képes teremteni, azt minél többen elfogadják, megértsék, és tudjanak eljutni arra a fokra, hogy jó dolog dicsérni és magasztalni téged. Urunk Isten, köszönjük ezt a gyülekezeti közösséget. Köszönjük ennek a gyülekezetnek az intézmények, iskolát, óvodát, bölcsőt. Szentleked által áld meg az ott tanulókat, ott dolgozókat, azért nyári pihenésüket egyaránt. Így légy közöttünk, Urunk Istenünk. Kérünk a betegekért, megfogyatkozottakért. Te légy velük, Urunk Istenünk. És te láttasd velük azt, hogy te épp úgy élsz ma is, mint sok-sok ezer évvel ezelőtt. És nem is fogsz elmondni soha, mert az ég és a föld elmondnak, de a te beszédet soha el nem mondjuk. Így áld meg gyülekezetünk minden tagját, szívét, lelkét, örömét egyaránt. A te fiadért hallgass meg a mi könyörgésünket. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyának, aki a mennyben van, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeznek meg. És vegyünk minket kísértésbe, de szabadíts is a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezek után Istennek népe áldja meg téged az Úr és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa fejét orcáját az Úr is, adjon te néked békességet, most és minden időben. Amen. Helyünket elfoglalva még a hirdetéseket hallgassuk meg, hogy nekünk. Hirdetem az adakozást, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökké-örökké Filipp levél 4.19. verse. A kártyaolvasó terminálokkal Torony alatti kiállatban található, az adakozásunkat ott is tudjuk teljesíteni. Az alkalmainkat tekintve vasárnap 10 órakor van istentiszteletünk, jövő vasárnap szolgál Fónai Miklós, nyugalmazott esperes úr, gyermek istentiszteletünk először augusztus 20-a után lesz. Végezetünk csak a szózat maradt, és akkor fennállva énekeljük a szózatot, és azzal áldás békességet kívánok. Thank you.